Jó estét kívánok!
Ez a híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Zsebbevágó törvény, keményebben büntetik a szabálytalanul közlekedőket.
Maszka mentéshez menekülő maszkkal szerelik fel a metró vezetőket.
Állásbőrze malévosoknak 600 munkahelyet ajánlottak az elbocsátott dolgozóknak.
Tragédia Tapolcán, két holttestet találtak egy családi házban.
Súlyosabb büntetésre számíthatnak a szabálytalanul közlekedők vasárnaptól.
Az új törvény szerint a helyszíni bírság összegének felső határa 50 ezer forintra, a szabálysértési bírságé pedig 300 ezer forintra emelkedik.
Több közlekedési szabálysértésnél bevezetik a fix bírságot. Akit megbüntetnek, úgy is dönthet, hogy fizetés helyett inkább közérdekű munkát végez.
Közúti ellenőrzés Gödbel területén. Kisebb szabálysértéseknél a rendőrök most 3 és 20 ezer forint közötti helyszíni bírságot szabhatnak ki. Vasárnaptól viszont jóval magasabbak lesznek a büntetések.
Minimum bírság az mindegyik esetben 5 ezer forint lesz. Helyszíni bírságolás során 50 ezer forintig szabható ki. Ismételt esetben ugye akár 70 ezerig is megtehető.
Több közlekedési szabálysértésnél, például ha a gyalogosnak nem adják meg az elsőbséget, bevezetik a fix bírságot. Ez azt jelenti, hogy a rendőr nem mérlegelhet, hogy a járművezetőt mennyire bünteti, hanem a kormányrendeletben meghatározott bírságokat kell alkalmaznia. Ezek összege szabálysértési eljárás esetén mindig a helyszíni bírság duplája lesz.
Például az áruvonal átlépése 15 ezer forint helyszínbírság.
A Magyar Autóklub jogásza szerint a rendelet értelmében a bíróságok sem mérlegelhetnek majd a büntetések kiszabásánál. Ez pedig szerinte sérti a bírói függetlenséget.
Előnyben részesíti a tehetősebbeket és hátránnyal sújtja azokat, akiknek az a bizonyos 30 ezer forint akár a havi tartalékpénzük egészét elviszi.
Az új szabálysértési törvény nem csak a közlekedőkre vonatkozik. A tiltott helyen fürdőzőket például akár 50 ezer forintra is megbüntethetik. Szintén újdonság, hogyha a szabálysértés elkövetője nem tudja kifizetni a pénzbüntetést, dönthet úgy, hogy a bírság összegét közérdekű munkával dolgozza le. A törvény szerint 5 ezer forintnyi büntetés 6 óra munkával váltható majd ki.
Felháborítónak tartja Jobbik, hogy a kormány a bírságokból befolyó összeg megemelésével akarja fedezni a közigazgatási átalakítások költségeit. Staudt Gábor szerint pártja kedden ezért kezdeményezte, hogy aznap ne döntsenek a szabálysértési törvény egyik módosításáról. A változtatás ugyanis 1 milliárd forinttal növelni a költségvetés bírság bevételeit, és pontosan ugyanennyivel a kormányhivatalok támogatását is. A képviselő viszont azt mondja, a pártja nem hagyja, hogy az emberek megbírságolásából támogassák a kormányhivatalok működését.
Nincs még kormánydöntés a tranzakciós adó bevezetéséről, a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint. Az elmúlt napokban több helyen írtak arról, hogy új adófajta bevezetését tervezi a kormány, például pénzbe kerülne a sárga csekkes befizetés, a készpénzfelvétel vagy a banki átutalás.
Matolcsy György gazdasági miniszter múlt héten egy újságcikkben írt először arról, hogy be kell vezetni a pénzügyi forgalmi adót, mivel a magyar pénzügyi rendszerben ilyen adó nincs. Több internetes oldal arról írt, hogy úgynevezett sárga csekkes adó bevezetését tervezi a kormány, így pótolva a jövőre csökkenő bankadó kieső bevételeit. A kiszivárgott tervek szerint a csekkes befizetésekért, a készpénzfelvételért és banki átutalásokért is fizetni kellene. Ennek díja az Origo.hu hírportál szerint a mindenkori tranzakció 1%-a lehet, vagyis egy 10 000 forintos csekk befizetése 100 forinttal kerülne többe. Ebből éves szinten akár 100 milliárdos bevétel is lehet. Természetesen kerestük a Nemzetgazdasági Minisztériumot, de a levelünkre azt válaszolták, hogy a kormány szerdai ülésén nem döntött hivatalos nevén a tranzakciós adóról.
Áfaként nem vezethető be az unióhoz ellenállása nélkül.
Az általunk megkérdezett adószakértő szerint ennek az adónak a bevezetése ebben a formában nem lenne szerencsés. Vámosi Nagy Szabolcs azt mondja, ez a lépés a szürke és fekete gazdaságot erősítené és a bankokat gyengítené.
Sima ügyleti adóként azt gondolom, hogy nem ütközik semmibe, Csak éppen megnézhetjük innentől kezdve, hogy hányan és hova viszik a pénzüket a magyar bankrendszerből.
Kovács Levente, a bankszövetség főtitkára azt mondta, velük még nem egyeztettek ebben az ügyben. Hasonló adó bevezetésére azonban az Európai Unió már tett kísérletet. Az Európai Bizottság 2010 óta szorgalmazza egységes pénzügyi tranzakciós adó bevezetését mind a 27 tagállamban. A jelenlegi tervek szerint azonban ez a másodlagos kereskedelmet, vagyis csak a pénzügyi szervezeteket, bankokat, biztosítókat, brókerházakat és ezek egymás közötti ügyleteit terhelné.
Szociális katasztrófát okozhat az LMP szerint, ha a kormány bevezeti a banki tranzakciós adót. Seyring Gábor szerint erre az adóra csak a kormány rossz gazdaságpolitikája miatt van szükség. A párt a mostani tervvel ellentétben a spekulatív átutalások megadóztatását szorgalmazná, amiből számításai szerint évi 130 milliárd forint folyhatna be a büdzsébe, és ez szerintük a gazdaságnak is jót tenne.
Az Európai Központi Bank szerint a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának bővítése súlyos aggályokat kelt az MNB függetlenségét illetően. A Központi Bankról szóló törvény módosításairól készítette a szervezet honlapján megjelent jogi szakvéleményében azt írta, a monetáris tanács bővítése az alelnökök száma növelésének lehetőségével együtt súlyos aggályokat kelt. Az Európai Központi Bank kifogásolja, hogy elmaradt a konzultáció az MNB, illetve azt is, hogy nem vették figyelembe a jegybank álláspontját.
Orbán Viktor miniszterelnök és José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke még áprilisban találkozhatnak, mondta az Európai Bizottság szóvivője. Olivier Bailly hozzátette, erre egy brüsszeli konferencián kerülhet sor. A szóvivő megerősítette, hogy a Magyarország és az IMF közötti tárgyalásokkal kapcsolatban a bizottság álláspontja nem változott az elmúlt hetekben, és továbbra is arra kérik a magyar hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a befektetők biztos jogi környezetben tevékenykedhessenek.
Az MSZP szerint a kormány tudja az IMF hitel feltételeit, csak éppen nem akarja teljesíteni azokat. Bárándi Gergely azt mondta, nyilvánvaló, hogy a kormánynak a hitel megállapodáshoz eleget kell tennie a Velencei Bizottság és az Európai Bizottság elvárásainak az igazságügyi átalakítások során. A szocialista politikust mindezt annak cáfolataként mondta, hogy Martonyi János külügyminiszter a napokban azt nyilatkozta, a kormány nem ismeri az előfeltételeket, a megállapodást pedig nem lehet összefüggésbe hozni a bírák nyugdíjazásának ügyével.
A kormány szóvivő iroda közleményben reagált, azt írják, a kormány két hete elküldte válaszát az Európai Bizottságnak az igazságügyi átalakítások miatt indított kötelezettségszegési eljárásban. Jelenleg várják a bizottság visszajelzését. Azt is írják, a kormány már több alkalommal hangsúlyozta, hogy a nemzetközi valuta alappal folytatandó tárgyalások megkezdésének pontos feltételeit nem kapta meg. Ezek pontosítását az Európai Uniótól, illetve magától a nemzetközi valuta alaptól várja.
Továbbra sem találja a szakdolgozatát Gyurcsány Ferenc, a volt miniszterelnök egy korábbi nyilatkozatában mára ígérte, hogy megkeresi a diplomamunkáját. Gyurcsány Ferenc közölte, még egy-két napig folytatja a keresést.
Szimpatizánsok és tüntetők fogadták Békés Csabán a lakossági fórumra érkező Gyurcsány Ferencet. A volt miniszterelnököt a Demokratikus Koalíció Békés megyei szervezete hívta meg. A fórumnak helyet adó épületbe néhány tüntető is bejutott. A fórumon szóba került Gyurcsány Ferenc szakdolgozata is. A volt kormányfő korábban mára ígérte, hogy megkeresi a diplomamunkáját. Ma azt mondta, még nem találta meg.
Be kell valljam, egy csöpnyi lelkiismert furulása, mert nem lesz akkor sem, ha véletlenül nem találnám meg, de egyelőre keresem.
Gyurcsány Ferenc azt mondta, még egy-két napig folytatja a keresést. A volt miniszterelnök korábban az interneten nyilvánosságra hozta a leckekönyveit, amelyekből kiderült, hogy milyen osztályzatot kapott a diplomamunkáira. A két szakdolgozat közül azonban még egyik sem került elő. Az egyetem tegnap azt közölte, hogy a közgazdaságtudományi karra 1990-ben benyújtott diplomamunkáját 1996-ban leselejtezték.
40%-kal drágult a tojás egy év alatt a statisztikai hivatal friss adatai szerint. Az áremelkedés egyik oka a tyúktartásra vonatkozó szigorúbb uniós szabályok életbelépése. Az állati termékek átlagosan 13%-kal drágultak, a gabonafélék ára viszont éppen ellenkezőleg 13%-kal csökkent egy év alatt a KSH szerint.
Van értelme a közös erőfeszítéseknek, mert a nehéz körülmények ellenére igenis jöhetnek létre új munkahelyek. jelentette ki Orbán Viktor gyermelyen a tésztagyár új malmának alapkőletételén. A miniszterelnök szerint fontos, hogy a magyarokat egyre inkább magyarok lássák el jó minőségű étellel.
Naponta 150 tonna tésztát gyártanak gyermelyen. A cég maga termeli meg a termékeikhez a búzát, a lisztet, a tojást. Az új malomra azért van szüksége a vállalatnak, mert a jelenlegi őrlőüzemben nem tudják megőrölni a durum tésztájukhoz a durum búzát. A beruházás 2 milliárd forintba kerül. A cég vezetője szerint a bevételeiket mindig igyekeztek fejlesztésekre fordítani.
Az elmúlt 10 évben több mint 17 milliárd forintot fordítottunk fejlesztésre. Ez azt jelenti, hogy egy év se volt, mikor 1 milliárdnál kevesebbet, 1-2,5 milliárd között, idei év az kirívó lesz, most 3,4 milliárdot fogunk.
Az üzemben jelenleg 431-en dolgoznak. Az új malomba 15 embert lesznek fel. A fejlesztés révén pedig 100 környékbeli gazda lehet a cég új beszállítója. Orbán Viktor miniszterelnök a létesítmény építkezésén azt mondta, egy alapkőletétel a magyar gazdaság ünnepnapja.
Minden alapkőletétel azt üzeni, hogy van értelme a közös erőfeszítéseknek, mert igenis a nehéz körülmények ellenére jöhetnek létre új munkahelyek, és így újabb és újabb magyar családok számára valósággá válhat a tisztességes megélhetés.
Orbán Viktor szerint azonban a mostani beruházás annak is a jele, hogy a magyarok végre kezdenek magukra találni. A magyar cégek egy része már nem külföldről veszi meg azt, ami itthon olcsóbban és magasabb minőségben állítható elő, tette hozzá a miniszterelnök.
Állásbőrzét tartottak a malév csődje miatt elbocsátott embereknek. 35 cég nagyjából 600 munka lehetőséget kínált nekik. Sokan azt mondták, akár az átképzést is vállalják, csak hogy munkát kapjanak.
Az önéletrajzokat gyűjtik össze a volt malév dolgozóktól. 1200-an veszítették el munkájukat a légitársaságnál a februári csőd miatt, és még legalább 2000 embert bocsátottak el a malévval kapcsolatban álló cégektől. Nekik szerveztek ma állásbőrzét.
Nagyon nehéz találni állást ma már, és az állásbőrzén is. Tehát kifejezetten, célzottan nagyon nehéz állást találni.
Többen azt mondják, az átképzést is vállalják, csak hogy munkát kapjanak.
Műszaki rajzolót nem igen keresnek már, ez a szakma úgy látszik megszűnik mostanában. És azért én egy átképzésen részt veszek.
35 cég több mint 600 állásajánlatot kínált az érdeklődőknek. Az állásbőrzét a 18. kerületi önkormányzat szervezte, mert az elbocsátott dolgozók közül sokan itt élnek.
Fel kell dolgozni azt a helyzetet, hogy ahol 20-30 évig dolgozott, az a munkahely, az a munkaalkalom megszűn. És neki egy új környezetbe kell beilleszkedni, új munkatársakkal, egy teljesen más helyen kell, adott esetben teljesen más feladatot elvégezni. És ehhez próbálunk segítséget nyújtani.
Múlt héten Komáromban tartottak állásbőrzét azoknak, akiket februárban küldtek el a Nokia gyárból. Baranya megyében pedig az Elkotek csődje miatt utcára került 2000 ember foglalkoztatására bértámogatással próbálják motiválni a cégeket. A KSH adatai szerint 11,6%-os a munkanélküliség, a februári adatok szerint 497 ezeren voltak munkanélkül az országban.
2016-ra készülhet el az új nemzeti labdarúgó stadion, jelentette be Víg László kormánybiztos. A 65 ezer férőhelyes létesítmény a mostani Puskás Ferenc stadion mellett lesz. Úgy építik meg, hogy megfeleljen a legszigorúbb nemzetközi előírásoknak. Őszre készülnek el a látványtervek, az építkezés pedig 2014 tavaszán kezdődhet. A régi stadiont sem bontják le, a jövőben főleg atlétikai versenyeknek ad majd otthont. A tervekről a Puskás Ferenc stadion 60 éves történetét bemutató kiállítás megnyitóján beszéltek.
Magyarországon vett házat az új szlovák kormány igazságügyminisztere. A szigetközi Fekete-erdő lakói közül most már minden ötödik szlovák állampolgárságú. Azt mondják, egy pozsonyi panellakás árából meg tudnak menni egy családi házat a határtól néhány kilométerre. A helyiek szerint jó a viszony magyarok és szlovákok között.
Tavaly épült ez a ház, még nincs teljesen befejezve. Reméljük, hogy idén kész lesz, és soha fog itt tartózkodni.
Ezt az egyszintes házat vásárolta meg Fekete-erdőn a szlovák igazságügyi miniszter néhány kilométerre a magyar-szlovák határtól. Tomás Borács mellett több szlovák család él, vagy vásárolt ingatlant a szigetközi településen az elmúlt években. A településen minden ötödik ember szlovák állampolgárságú.
Elmondásuk szerint egy pozsonyi panel árán kaptak itt egy családi házas ingatlant. És megvásároltak telket, kézházat és régi romos házakat, amit nagyon szépen felújítottak. ezzel is segítették a falu fejlődését.
Ezt a beépíthető területet is szlovákul hirdetik Fekete-Erdőn. A lakóparkban 60%-ban szlovákok élnek. A miniszterházával szemben lakók nagyon örülnek a Fico kormány igazságügyi miniszterének. Ez a nő éppen azt mondja, hogy bár a miniszterrel, aki Pozsonyban él, még nem találkoztak, de a feleségét és a gyerekeit már többször látták, akik általában a hétvégére jönnek. A faluban azt mondják, jó a viszony a magyarok és a szlovákok között.
Falunap van, vagy karácsonykor ilyen forradbor kimérésen részt vesznek, ők is hozzátesznek a dolgokhoz.
Tomás Borecs nem az egyetlen szlovák politikus, ugyanebben az utcában vásárolt telket egy magyar nemzetiségű szlovák-európai parlamenti képviselő is.
Sztrájkoló hajósok több hajóval eltorlaszolták a Dunát Újvidéknél. Azt ígérik, addig marad a blokkád a fontos nemzetközi hajózási útvonalon, amíg munkáltatójuk nem tesz eleget bérköveteléseiknek. A társaság 470 dolgozója fél éve nem kapott fizetést. Az akció a Duna-Magyar szakaszán is fennakadásokat okoz, ami jelentős kárt okoz a szállító cégeknek.
Eddig hatan tettek feljelentést, miután múlt héten az Egyesült Államokban idegenek pénzt vettek le bankszámláikról hamisított bankkártyákkal. A bankok minden károsultnak visszafizetik az ellopott összeget. Szakemberek szerint az uniós átlagnál sokkal kevesebben használnak Magyarországon bankkártyát, pedig ez 10 milliárdos plusz költséget jelent az országnak.
Ez a készpénz felvevő automata megrezegteti a bankkártyát beolvasás előtt és a tranzakció végén is. Így védekeznek, hogy ne lehessen megszerezni a kártya adatait. Ebből van kevesebb.
Ez a megoldás, ez kifejezetten a mágnes csíkmásolás ellen szolgál.
A múlt hét óta hatan tettek feljelentést, mert több százezer forintot emeltek le a számlájukról idegenek az Egyesült Államokban. A 14. kerületi rendőrség jelenleg ismeretlen tettes ellen indított eljárást.
Egyértelműen megállapítható, hogy az, hogy milyen család adatszerzés történt, és ilyenkor a pénzintézetek nem várják meg a hatósági eljárás végét, kártérítik az ügyfeleiket.
A nyomozás segíti, hogy a bankok számítógépen rögzítik, hogy hol és mikor történt vásárlás vagy pénzfelvétel a kártyáról. A szakemberek szerint ez ellenőrizhetőbb és biztonságosabb is, mint a készpénzes fizetés.
Ez szokott lenni nálam készpénz is, de amikor csak
A kártyás vásárlás ingyenes, míg a készpénzfelvételért legtöbbször fizetni kell. A Magyar Nemzeti Bank tavalyi felmérése szerint, ha többen fizetnének készpénz helyett kártyáikkal, kevesebb bankjegyet és érmét kellene gyártani. Ezzel akár 100 milliárd forintot is meg lehetne takarítani.
A BKV metrós szakszervezet szerint menekülési maszkot vásárolt a Budapesti Közlekedési Központ a metróban dolgozó járművezetőknek. Ezek hasonlóan működnek, mint a gázálarcok. A szakszervezeti vezető szerint a biztonsági intézkedésre azért van szükség, mert ha tűzüt ki a metróban, a járművezetőknek kötelességük menteni az utasokat.
Tavaly áprilisban teljesen kiégett egy metrókocsi az Árpád-hídi megálló közelében. Senki sem sérült meg, de ez csak a szerencsének köszönhető. A metró ugyanis nem szállított utasokat, a szerelvény vezetője pedig időben ki tudott menekülni az égő fülkéből. Az elmúlt egy évben több mint 20 alkalommal riasztották a tűzoltókat, mert füstölt a metró. Legutóbb egy hete a 3-as metró vonalán volt emiatt fennakadás. A Metróért Egyesület nemrég tanulmányt készített. Azt mondják, nem akarnak pánikot kelteni, de ha tűzük ki a 2-es vagy a 3-as metró alagútjaiban, nagy a baj, mert az állomások között nincsenek vészkijáratok.
Gyakorlatilag itt technikai berendezés az egyetlen a szellőző berendezések, amelyeknek a megfelelő üzemeltetésével valamelyest lehet az alagútban lévő füstmennyiségét csökkenteni, illetve befolyásolni, de ezek mondjuk meg őszintén nagyon sovány esélyek az életben maradáshoz.
A BKV metrós szakszervezetének vezetője szerint a Budapesti Közlekedési Központ a járművezetőknek egy ehhez hasonló úgynevezett menekülési maszkot vásárolt 600 darabot. A járművezetőknek tűz esetén kell ezeket használniuk. A biztonsági intézkedésről a BKK-t is szerettük volna megkérdezni, de nem válaszoltak kérdéseinkre. A szakszervezeti vezető szerint fontos, hogy kapnak maszkot, mert ha tűz van, nekik kötelességük menteni az utasokat.
Ki kell juttatniuk az utasokat, ki kell vezetniük az utasokat, mondjuk egy metrószerelvény esetében ki kell nyitni az átjáróajtókat a kocsik között, olyan tevékenységük van, amihez kell, mert hogyha ők ezt nem tudják elvégezni, akkor kevesebb esélye van az utasoknak a menekülésre.
A budapesti metrók átlag életkora majdnem 30 év, legkorábban ősszel cserélnek le 22 szerelvényt, ha addig üzembe tudják helyezni az új használt metrókocsikat.
Két holttestet találtak délelőtt egy tapolcai családi házban. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni a középkorú férfi és nő életét. A szomszédok szerint a férfi tehetős színes fémkereskedő volt. A rendőrök kizárták az idegenkezőséget.
Ordítoztak a hozzátartozók a nagy családi ház mellett. Tapolc egyik zsákutcájában, ebben a nagy családi házban lakott a középkorú férfi és a felesége. Az ő holttestüket találták meg.
Mondták, hogy menjek le, sikogattak, kiabáltak.
A nagyszülők ordítva hívták a szomszédokat, hogy a pincében ott a nő és a férje.
Kiléptem ide ki, és lefele néztem, és akkor hívtak le, hogy menjek le, ennyi volt. És akkor lementem, azt tudtam, hogy mi van.
A férfi tehetős színes fémkereskedő volt. A helyiek szerint rendszeresen sofőrrel és testőrrel járt. Azt beszélik, alvilági kapcsolatai is voltak. Tucatnyi rendőr és mentő érkezett a helyszínre. A mentők már nem tudtak segíteni.
Két szemét találtak, akik a bejelentés szerint sem mutattak életjelenséget. A esett kocsink perceken belül a helyszínre érkezett, de sajnos már esélye nem volt arra, hogy segítsenek, csak a halál megállapítást tudták elvégezni, csak a halálbeállítást tudták megállapítani.
A megyei rendőrség annyit közölt, valóban történt haláleset Tapolcán, de a helyszíni szemle kizárta az idegenkezőséget.
Jogerősen felfüggesztett börtönbüntetése ítélt két kecskeméti rendőrt a szegedi ítélőtábla. Hivatalos eljárásban történt bántalmazás miatt 1 év 10 hónap és 1 év 8 hónap börtönt kaptak, 5 évre felfüggesztve, és mindkettőjüket lefokozták. Egy kecskeméti férfi jelentette fel őket még 2009-ben. A férfi a rendőrségtől kért segítséget, mert azt hitte, hogy követik. A járőrök a helyszínre is mentek, de elmondása szerint vele nem foglalkoztak, ezért még aznap este panaszt akart tenni. Mivel ittas volt, az ügyeleten szolgáló rendőr megkérte a járőröket, vigyék haza. Ezután a két rendőr egy mellékútra vitte a férfit, ahol gumibottal megverték és megrugdosták. A vádlottak a bűncselekmények elkövetését az eljárás során mindvégig tagadták.
Több lakó még nem költözhetett vissza abba a társasházba Bátony terenyén, amelyikben tegnap délután gázrobbanás történt. Egy második emeleti lakás rongálódott meg, a legjobban a falak is kidőltek. A tulajdonosok nem voltak otthon a robbanás idején, még vizsgálják, hogy mi okozta a balesetet.
Egy nappal a robbanás után még mindig takarítják a romokat. A háromszintes épület előtti területet elkerítették, a bejáratokat rendőrök őrzik. Ilonka néni a szomszédos lépcsőházban lakik, a robbanás időpontjában éppen tévét nézett.
Így a fal, így járt. Gyorsan felnéztem a méltetből, hogy esik ma a fal. Erre például gyorsan kiszaladtam, jaj, és egyszerre az ajtón ő is, én is. Mi lehet, ő rögtön leírja a lépcsőházba, rögtön kikukkantott az ablakon, de már látta, hogy nagyon nagy a baj.
A robbanás az egyik második emeleti lakásban történt. A fal teljesen kidült, a tetőtér leszakadt. A lakásban senki sem volt otthon. A tűzoltók tegnap délután átvizsgálták az épületet, a lakókat mindkét lépcsőházból kiköltöztették, valamennyien ismerősöknél, rokonoknál aludtak, de az önkormányzat is felajánlotta a segítségét. A városnak ugyanis van 5 bérlakása.
Hát látva az épületet, ugye nem tud mindenki majd visszaköltözni, tehát szükség lesz ezeknek a lakásoknak az igénybevételére.
A lakók egyelőre félnek visszaköltözni az épületbe, a lépcsőház állapotát a szakértők még vizsgálják.
Megrázó történet következik. Előzetes letartóztatásba helyeztek egy kardiológust Brassóban, mert állítólag fajtalankodásra kényszerített két kiskorú szívbeteg fiút a magánörvösi rendelőjében. Mivel nem volt pénzük a gyógyszerekre, az orvos felajánlotta, szexuális együttlétért cserébe megkapják az életmentő tablettákat. A rendőrség szerint az orvos tagja lehet egy emberkereskedő hálózatnak, amelyek kiskorú fiúkra specializálódtak.
A gyanú szerint ebben a brassói magánrendelőben kényszerítette fajtalankodásra az orvos a két kiskorú árva fiút. Sajtóhírek szerint a szívbeteg gyerekeknek nem volt pénzük a drága gyógyszerekre. A kardiológus ezt használta ki, és az orvosságért cserébe kényszerítette őket szexuális együttlétre. Az egyik fiú a történtek után megpróbálta megölni magát. Jelenleg pszichiátriai kezelés alatt áll mindkét gyerek. A 43 éves férfi előzetes letartóztatásban van. A rendőrök már korábban egy emberkereskedő banda elleni nyomozás közben is meggyanúsították. 3 hónapja nyomozunk az ügyben. 5 már őrizetben vannak. Most további bizonyítékokat gyűjtünk a hálózattal kapcsolatban, mondja a bűnügyi osztályvezető. A hálózat tagjai, a gyanú szerint a brassói orvos is, szegény gyerekeket kényszerítettek fajtalankodásra általában az emberkereskedők lakásán, de gyanúba keveredett egy brassói magánklub is. A helyiek is hallottak ilyen pletykát. Úgy tudom, a bandatagok szegény falusi gyerekeket gyűjtöttek össze, aztán bárokba vitték őket, mondta ez a férfi. A kardiológus a brassói, sürgősségi, megyei kórházban dolgozott főállásban a letartóztatásáig. A kórház egy közleményben azt írta, korábban semmilyen szakmai vagy viselkedésbeli panasz nem érkezett az orvos ellen. A jogerős ítéletig hisznek ártatlanságában.
Ma van a Nemzeti Rákellenes Nap. 1993 óta tartják meg minden évben a rákbetegség megelőzése érdekében. Magyarország rákhalálozásban listavezető egész Európában, a tüdőrák miatti halálesetek számát tekintve pedig világelső az ország. Orvosok ismét a rendszeres szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet.
Krejcsi Mária 6 éve győzte le az emlőrákot. Azt mondja, a gyógyuláshoz az is hozzájárult, hogy környezete nem hagyta magára.
Ennek a betegségnek vannak fázisai, és az első fázis a sok után volt egyfajta letargia. De aztán átgondolva és társakkal és segítőkkel ki lehet ebből lábolni.
Ma van a Magyar Nemzeti Rákellenes Nap, és ennek keretében alakul meg a mi kis táncklubunk.
A Nemzeti Rákellenes Napon Debrecenben hastáncklubot alapítottak a daganatos betegek számára. Az ötletgazda szintén daganatos megbetegedésben szenved. Ő azt mondja, megtapasztalta a tánc jótékony hatását.
Mint nő, tehát többször vesztettem el a nőiességemet, tehát műtétnél, hajhulláskor nem kell elmondanom, és a persze tánc, ez valami csoda. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy tehát jó teszek vele más hölgyeknek is.
A Magyar Rákellenes Liga tagjai azt vallják, a rák nem feltétlen halálos. A gyógyulási esélyeket a betegek lelki állapota is befolyásolja.
A 3 lehetséges rákbeteg közül az egyiket meg lehet előzni, ha ezeket a szabályokat betartjuk. A másik pedig a terápiához pedig mindenkinek, akinek bármi baja van, részt kell venni saját maga gyógyításába, és a lehetőleg optimistán kell hozzáállni mindenhez.
Magyarországon a halálozások 1/4-ét daganatos megbetegedések okozzák. Hazánk Európában listavezető rákhalálozásban és világelső a tüdőrákból bekövetkező halálozások számát tekintve.
A híradó után jön Mezei Dánál a sporthírekkel, aztán időjárás jelentés, a maslakok, az elcserélt lányok, majd a DTK-sok.
Az este pedig 10:30-kor kezdődik, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Eszter, aki mindig siet.
Az mi a franc?
Az egyik sakál neve az oroszlán királyban.
Engem legalább kirúgtak, és nem velem akartak kirúgatni másokat.
Öreg vagy és magányos.
Úgy kitesszük, mint a pinty. Igen, már kinn is van.
Maslakók.
Igen.
Minden hétköznap 20:10 az M1-en.
Néztem a híradóba.
Mert én azt akarom, hogy szeressenek.
Nem volt rossz, azt is jobban csinálnám.
Bagi Iván is.
Nacsa Oliver, és mi vagyunk a következő DTK-s jövendőző.
DTK. Ma este 21:30 az M1-en.
Minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig hírek, információk, riportok a Kossuth Rádióban. Szabad az út a jól értesültséghez. 180 perc, a hírforrás.
Ha csak egy kicsi hiányzik, kisebb összegű kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.